Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, testvérek. Először a gyermekeknek mondanék néhány szót, ha előre jöttök. Gyere te is! Gyere te is! Figyeltek most! Mondjátok, most az történt, hogy így, ahogy vagyunk a gyülekezet, majdnem kiültünk oda az udvarra, és nem tisztelet alatt, de elmondom azt, hogy miért is jutott ez a gondolat eszünkbe. Amikor a hár van egy hársfánk, amikor a tavasz eljött, akkor elkezdtem nézni, hogy milyen ügyei vannak. És volt egy olyan, el tudjátok kérdezni, hogy mekkora egy fának a ügye. Képzeljétek, abból a pici kis fügyből már ekkora ág nőtt. Hogy lehet az, hogy ilyen kis pici kis fügyből, hogy bele van zsúfolva minden, vagy hogy nő abból egy ilyen, csak az ugye később megfásodik, és ilyen nagyon erős vesző lesz. Vagy azt néztem, vagy hallgattam tegnap inkább, mert belenézni nem tudok, hogy az odóban már a kis cinkék ott csiripelnek. Igen, érik az ennél volt az anyag, inkább sírnak még, de azért majdnem azt kérik az ennivalót az anyukájukhoz. Miért van az, hogy mi emberek úgy szívesen megyünk a természetbe, szívesen nézzük a növényeket, szívesen hallgatjuk a madarakat? Nem tudom, emlékeztek-e, hogy ma reggel nyújt az első közösségnek, amit énekeltünk. Szépséges Jézus égnek ünnepel. És akkor milyen részek voltak abból? Mi volt az? Szép. De mi volt szép? A virág, az erdő. Aztán van
a hegyelőd,
így van, aztán a Melinda barátja biztos tudja ezt az éneket, hogy vígan még a kis patak, el is tudna nekünk játszani, majd időtlenül el is énekelhetjük, hogy az erdőn a völgyben rejés egy arany pikkelyes halak.
Aztán is van.
Te is van az éneket. Jó, akkor már többen vagyok. Miért van az, hogy az emberben megvan ez a igény, vagy ez a érzés, hogy ahol a természetbe megy és a szépet látja, akkor valahol az úgy megcsodálja és szívesen megy oda. Van ehhez valami köze az Úr Jézusnak? Mondjuk a kezdőjéneknek volt, ugye beszélt, énekeltünk arról, amikor Isten teremtette a világot, akkor milyennek teremtette?
Szépnek.
Szépnek bizony. És az lehetséges, hogy amikor mi a természetben járunk, akkor az Úr Jézusra gondolunk? Mert az ember sokszor el sem tudja gondolni, hogy abból a kis pici rűkből hogy lesz olyan hatalmas, ugye később fa. Vagy Jézus mond egy példázatot a mustármagról. Amit ha elvetnek és picike, és utána ilyen szép
nagy... Azt már vettük anyával.
Vettétek anyával. Van mustármagotok, azt vettétek, vagy a történetet?
Mind a kettőt.
Velünk szemben most mustár termelnek. És egy olyan fajtát vetett a tulajdonosa, hogy szoktunk arra kimenni és értelni, hogy majdnem derékig érje, én végén csak olyan alacsony ismerve ismerte. De a lényeg az, hogy a természetben, amit a Jóisten teremtett, benne van az az üzenet, hogy igenis Isten a teremtő. Ja, a Bibliában olvashatjuk, az egek beszélik Isten dicsőségét. Ha nézzük a csillagoságát, akkor annyi mindenről eszünkbe juthat az Úr Jézus. Annyi mindenről eszünkbe jut az, hogy ő teremtett bennünk. Ezért jó az, hogyha minél többet kint vagyunk, amikor jó idő van, nézzük a kertet, segítünk a szüleinknek, hogyha kell, akkor van kerti munkában. Nekem volt egy kis saját kis kertem gyerekkoromban, virágot ültettem, meg borsót vetettem, hogyan bújik ki. És ezek a dolgok mind közelebb és közelebb visznek Istennek a megismeréséhez. És úgy, amennyiszer csak lehet, akkor hagyjátok ott a benti játékot, és inkább menjetek ki, mert kint a egyrészt egészségesebbek is lezzük, másrészt pedig jó Istennek van üzenete. És lehet, hogy csak egy icipici virágot fogtok megcsodálni, vagy valami más, egy kis bogarat, vagy bármit, de abban mind jó Istennek a teremtői munkája van benne. És ilyenkor eszünkbe jut az is, hogy amikor majd jön a menny, és Úr Jézus bennünket elvisz a mennybe, akkor egy csodálatos új virágot fog nekünk teremteni, és akkor már nem csak a kismacskát, vagy a kiskutyát lehet megsimogatni, hanem
az óriási.
Hanem oroszlánt is van.
Meg a tigris.
Meg a tigris. Kinek mit szeret? Úgyhogy töltsetek minél több időt a természetben, és gondoljatok mindig arra, hogy ezt kiteremtette, és hogy milyen új világ vár ránk. Köszönöm szépen. Ez a gyülekezet a mai délőtt jelenések könyvének a 6. fejezeténél nyissuk ki a Szentírást. És néhány gondolatot ebből a fejezetből beszéljünk meg. A 6. fejezet az első 6 pecsétnek a felnyitásáról szól. Tehát jelenések könyve 6. fejezet. Szóval biztosan meséltem nektek, amikor a Fejérvára kerültem, és a Pintér Rendszer testér volt az igényedető, és újonc óravezetőként fölmentem, és láttam, hogy lerakott egy ilyen cédulát oda a szószékre, és hogy időnként oda nézett. És ilyen kíváncsi voltam, és a végén, óravégén mentem megnézni, és az volt ráírva, hogy ne kiabálj. És aki ismeri a Vence bácsit, vagy ismerte, az érti, hogy ez mit jelent, mert halsakott az jomázni, amit körül. Úgyhogy én ideírom most, hogy ne hadarj. És időnként szóljatok, hogy nézek ide. Jelenések könyve, 6. fejezet. 6 pecsét, az első 6 pecsét. Mi is ez a 6 pecsét? Ennek a megértéséhez, hogy ez szervesen összetartozik a 4. és az 5. fejezettel. A 4. és 5. fejezetben egy látomás van leírva. Biztosan emlékeztek rá, ez az a rész, vagy itt van az, amikor János előre el volt keseredve János apostol. És mi is volt az oka az elkeseredésének? Lát egy tekercset, amelyeknek a belső és külső oldala is tele volt írva, azt írja a Szentírás. És ezen a tekercsen volt 7 pecsét. Olvashatunk arról, hogy ott volt az Atya, a Szentlélek, ott voltak a 4 lelkes állat, vagy 4 lelkes lény, ott voltak a vének, a 12 vén, ott volt az angyalok sokasága, és az volt a kérdés, hogy ki méltó arra, hogy ezt a pecsétet felnyithassa. És nem találtatott senki méltónak, ugyanis János ezért írja magára, hogy el volt keseredve. De végül is, mégis volt valaki, és ezt az igét a szombatiskában ma idéztük is, ha emlékeztek rá az 5. fejezetből, hogy ki volt a méltó arra, hogy ő megnyissa a pecsétet. Ki volt a méltó?
Jézus.
De Jézusnak ebben a 2 fejezetben van egy, tanultuk magyar irodalomban, volt egy állandó jelzője. Nem is Jézusként van nevezve, hanem bárány. És milyen bárány? Mindig a megöletett bárány. Tehát a megöletett bárány. Miért fontos a megöletett? Miről szól ez a tekercs? Mi van benne? Megváltási tervről, a nagy küzdelemről, és Jézus Krisztus a kereszthalálával, és mondjam, nyerte meg azt, hogy ő volt a megöletett bárány, aki felnyithatta a pecsétet, és a pecséteknek a felnyilás után találkozhatunk azzal, hogy mi is történt vagy mi is fog történni, és mi most már visszafele nézünk, mi is történt eddig a megváltási tervnek a során, a legküzdelemnek a során. A 6. fejezetnek az első része az első 4 pecsétnek a feltöréséről szól, azt csak így elmondanám, és utána majd a 5. és 6. pecsétről beszélnénk bővebben. Az első pecsét, ugye ezek itt lovakkal ábrázolja az első 4 pecsétben Jézus, a Szentírás. Különböző egyháztörténeti korszakokról van szó, és ez ugyanazok a egyháztörténeti korszakok, amiről a 2. és a 3. fejezetben olvashatunk. Tehát az első lovas az efézusi gyülekezetnek az időszakát szimbolizálja, ugye ez volt a fehér lovas, ahol még a tiszta igét tanították, ahol nagyon gyorsan terjedt az evangélium, és ugye az efészési gyülekezet, aminek körülbelül 31-től 100-ig terjedt az időtartama, a kora. A második lovas ugye ez volt a vörös, az a szmirnai korszaknak az időszaka, amikor megindult a keresztények elleni üldözés, és a hitehagyás is már nyomon érhető. A harmadik lovas az a pergánumi korszak, ami 513-től 538-ig tartott, ugye a városoknak a felsorolásában ez volt a pergánum. Ugye itt a gyásznak, a bukásnak a jelképe, ahol a mélylegot jelképezi azt, hogy ez a korszak megméretet és hiába találtatott, így idézve Dánielnek az igéjét, és a keresztényeknek a többsége megfogadta Bálámnak a tanácsát. Emlékeztek, mi volt Bálám tanácsa, hogy keverni hát olyan tanokat kevert bele a tanításba, amelyek aztán Izraelnek a bukásához vezettek. És a negyedik lovas, a negyedik pecsét pedig a tiatirai korszakot, ami körülbelül 1517-ig a reformáció kezdetéig, illetve pontosan 1517-ig, de majd arról beszélünk, hogy miért is addig a korszakig szól, ez volt a nagy üldözéseknek a kora. És itt vagyunk ugye a középkornak ezen a részén, amikor az hitük miatt embereket üldöztek. Akkor most nyissuk ki még egyszer a 6. fejezetet, és a 9. verstől olvassuk. Tehát 6. fejezet, 9. vers. És mikor felnyitotta az 5. pecsétet, látám az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Istennek beszédéért, és a bizonyságtételért, amelyet kaptak. És kiáltának nagy szóval mondván, Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állasz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak. Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák, és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mindaz ő szugatásaiknak, mindaz ő atyafiúknak száma, akiknek meg kell öletni, amint ők is megölettek. Ami talán a sok dolog furcsa ebben a részben, de ami talán legfurcsább, hogy azokról van szó, akiket megöltek azért, mert a bizonyságtételért, a Krisztushoz való hűségükért, arról, hogy amit tanítottak, amit mondtak, és hogyan szólítják ezek az emberek Istent? Uram, te szent és igaz. Most gondoljunk Keresztelő Jánosra, és nagyon a szamátiskai tanulmány ehhez kapcsolódik. Miért mondták ők azt, hogy Uram, szent és igaz? Hiszen üldözték őket. Ugye ez a korszak volt az, amikor elindult az igazi utolsó szakasz a keresztény üldözésnek. Ez volt az a korszak, amikor megölték Wycliffe Jánost például, Husz Jánost. Wycliffe, ez nem tudom, János volt-e? Mindegy. Wycliffe-et, Husz Jánost. Szent Bertalan éjszakája ez a korszak, a Waldenseknek a kiirtása, és nagyon sok minden sötét dolog történt ezekben az időszakokban. Valamit még azért szeretnék előzetesen elmondani. Itt azt is olvastuk, hogy bosszút állsz a mi vérünkért. Mit jelent ez a vérnek, a vér iránti bosszú? Minek a jelképe a vér? Az életnek a jelképe. Emlékeztek, hogy amikor Kain megölte Ábelt, akkor mit mond neki az Úr? Hogy a te atyád fiának hozzám kiállt. Igen. Tehát Isten azoknak az életét, akiknek, ugye a vér az élet jelképe, akiknek elveszik az életét, az ő iránta való hűségért, az Isten való hűségért, hozzávaló ragaszkodásért. Isten az ő életüket számon tartja, erről van itt szó. Mint ahogy annak idején Ábelnek az életét is számon tartott, és azt mondja, hogy a te atyád fiad vére hozzám kiállt. Tehát ez nem azt jelenti, hogy Isten közömbösen nézi azt, ami történt vagy történik. Közömbös azok iránt, akik talán az életükkel fizetnek a hitükért. Hiszen a mai világban, és ugye gondoljunk csak ezekre az iszlám terrorista dolgokra, ahol a kereszténységük miatt ölnek meg embereket, tehát nem is valami másért, csak azért, mert Istenben hisznek, és nagyon sok minden dolog van, sajnos a keresztény országokban is üldöznek embereket. Tehát ezek az emberek megölettek Istennek beszédéért, és a bizonság terért, amit kaptak. És ezek az emberek mégis azt mondják, hogy Uram, Te szent és igaz. Miért? Miért hívják ők Istent szent és igaz? Itt van nekünk ez az igehely. Amikor szenvedsz, akkor te Isten szent és igaznak érzed? Hogy vagyunk mi ezzel? Ez keresztül Jánoshoz nagyon kapcsolódik ez a témánk, hiszen amikor ő börtönbe kerül, és a tanítványai, azt jelenti, hogy a tanítványai többször elmondták neki, hogy hát hogy lehet az, hogy Jézus téged, aki az unokatestvére is vagy, aki előhírnöke voltál, hogy itt hagy. És ezzel próbálták vigasztalni, és ez a úgynevezett vigasztalás, ez odáig vezetett, hogy az ő bizalma és hite is megrendült. Ez a szent és igaz, ez többször előjön itt Jelenések könyvében. Amikor Jelenések 22. fejezet 11. versében olvashatunk arról, amikor Jézus befejezi a vizsgálati ítéletet, akkor mi hangzik el? Hogy aki szent, szent a tessék meg ezután, és sok igaz, legyen igaz ezután is. Aztán nagyon érdekes, két helyen is olvashatunk a 16. fejezetben, amikor Jézus befejezi az ítéletet, akkor az angyalok mondják ki azt, Uram, te szent, és hogy igaz vagy a te ítéleteidben. Hogyan tudjuk mi is ilyen helyzetekben a Istent szent és igaznak elfogadni? Amikor előre gondolunk arra, hogy mi az, ami még ránk vár, ami az emberiségre vár, Jézus eljöveteléig. Emlékezzetek csak a Malakiás könyve 3. fejezetnek a 2. versére, hogy kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelét, és kicsoda áll meg az ő megjelenését. Hogyan tekintünk mi erre az időszakra? De még egy dolog volt itt, amit a szent és igaz menet még mondtak az emberek. Itt a példázatban. Uram, te szent és igaz, és hogyan folytatódik ez a mondatuk, ez a 10. versből olvasható? Meddig nem ítélsz még? Hogyha azt mondjuk, hogy ennek a földön történő dolgokból már épp elegünk van, ami történik, az már inkább ne legyen. Oda merünk állni ma Isten elé, és azt mondja, Uram, akkor ma ítélj meg engem. Oda merünk? Hiszen ők azt kérik, Uram, mikor ítélsz már, mert nem ítélsz még? Merem kérni Isten ítéletét. Hiszen a megoldás az, nem? És akkor ez vége ennek a nyomorúságnak, amikor Jézus befejezi az ő ítélő munkáját. Az ő bírói munkáját. Egy példa. Dávid. Dávid parázna és gyilkos volt egyszerre, egy személyben. Ugye, elég kényelmesen élhette az életét, ha már délután kellett neki fölkelni, ki tudja, éjszaka mivel töltötte, és akkor járott a palota tetején, meglát egy asszonyt, akit megkíván, és ismerjük a történetet, jön a paráznaság, és jön a gyilkosság. És miért mondja mégis a Szentírás, hogy Dávid Isten szíve szerint való ember volt? Ha nem is azonnal, igen. Tehát én, hogyha vétkezek, lehetek Isten szíve szerint való ember? Hát a Dávid vétkezett. Nem is akármilyet. Ugye? Két parancsolatot is megszegett a 10-ből. Amikor, ugye a 51. Zsoltárt írta ezek után Dávid, emlékeztek rá? Csak három igét hagy említsek így, mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog, azt írja Dávid. Vagy a hatodik versben, egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt, hogy igaz légy beszédedben, és itt van, figyelj, igaz legyél beszédedben, és tiszta ítéletedben, ami az igaz és szent itt is visszajött. 12. vers, tiszta szíved teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg. Erről a tiszta szívről még mindjárt beszélni fogunk. Hogyan is történt Dávidnak a megfedése, vagy a bűnére való rávezetése? Mit csinált a prófita, amikor elment Dávidhoz? Ide figyelj, Dávid, kedves testvérem, én láttalak téged a múltkor, ezt meg ezt csináltad, hát ez nem szép tőled, legközelebb azért légy szíves, mert különben nem ilyenek vagyunk, nem? Ha látunk valahol egy bűnt valakiben, akkor oda megyünk és ledorongoljuk. Nátán bölcsebb volt, mit mondott? Egy példabeszédet. És ki mondta ki azt, hogy bűnös vagyok? Dávid. Ezt tanítják egyébként a marketingnél, meg a szociológiának, meg sok mindenre. Hogyha én ráolvasom valakire azt, amit akarok, akkor azt ő védekezik és nem fogja elfogadni. De úgy vezetem a beszélgetést, és ezt ilyen kérdezés technikának hívják, kérdésekkel, akkor végén ő maga fogja kimondani az igazságot. Most az, amit én magam mondok ki, az engem sokkal jobban kötelez, mint amire a mások azt mondják, hogy már pedig te ilyen vagy, és így kell csinálnod. Erre figyeljünk, hogy ez hogyan lehet. A Mátestőn írja a bizonyságtételek 7 per áll kötetben. Bár ez a tapasztalat a legfájdalmasabb volt Dávid számára, egyúttal a legjobban szolgálta Dávid javát. Hogy is van ez? Fájdalmas volt a számára, de a legjobban szolgálta Dávid javát. És akkor tovább folytatja, mert ha Nátán nem tartja elé a tükröt, amelyben azonnal magára ismert, Dávid tovább folytatta volna föltelmes bűnét, ami tönkretette volna. Mit csinált Nátán? És mi a tükör? Igen. Hogyha Nátán nem ment volna, ha itt tovább elolvasátok otthon, megbiztos megvan a kötet nektek, akkor a váltásnál, hogy Nátán félt. Mert Dávid egy teljhatalmú király volt, ráadásul ebben a lelki állapotban volt, és kicsit rettegve ment oda, de elment, mert az Úr küldte és elmondta. De a lényeg az, hogyha Dávid nem mondta volna el, mit olvastunk itt? Dávid tovább folytatta volna a feltelmes bűnét, amit tönkretette volna. Mit csinált Nátán? Oda ment, és vitte a tükröt. Testvérem, mit csinálsz te, hogyha egyik testvéred vétkezik? Oda megyünk, és oda tartjuk a tükröt, vagy hagyjuk? Mert ha nem szólunk, akkor az van, hogy továbbra is a bűnében marad, tovább vétkezett volna, és hogy ez az ő örök életébe került volna. Megvan-e bennünk az a készség, hogyha látjuk a mi testvérünket, hogy vétkezik, még ha félve is, de imádkozó szívvel oda megyünk, és elé tartjuk a tükröt, mert az örök életéről van szó. A másik kérdésem, kedves testvérem, ha te vétkezel, és egy a testvéred odajön hozzád, és szól érte, akkor hogyan fogadod? Igényled azt, hogyha megbotlaszt, legyen valaki a gyülekezetből, aki szól? Igényeljük ezt? Ez két oldalú. Tehát megvan-e bennem a szándék, hogy szóljak, vagy ha szólnak, elfogadom-e? És Dávidnál az volt, hogy ő elfogadta, és így olvasom tovább, a bűnről való meggyőződés, ez volt lelkének a megmentése. Ettől kezdve, és ez nagyon fontos, olyan megvilágításban látta magát, amilyenben az Úr. És élete végéig mindig bánta a bűnét. Mit írt Vájtestvérnő? Ettől kezdve Dávid megtanulta, hogy olyannak lássa magát, amilyennek az Úr látta őt. Vagyis a Juliskával beszélgettünk erről. Mi a kulcs annak, hogy megtanuljam azt, hogy az Úr, tehát olyannak lássam magam, amilyennek az Úr lát engem. És ez nagyon fontos. Amikor az életben akármi is történik velünk, helyzetekbe kerülünk és döntést kell hozni, akkor olyan döntést kell hoznunk, amit az Úr jóvá hagy. Amit az Úr tanácsolna. Hogy az életem bármelyik szakaszában olyannak lássam magam, amilyennek az Úr lát. Dávidnak volt egy bűne, elesett, jött valaki, akit Isten küldött, aki rávezette az ő bűnére, és Dávid megváltozott. És mi is, hogyan is van ez a megváltozás? Mit mondott Dávid, hogy tiszta szívet teremts benne. Mi az a tiszta szívet teremteni? Mi, úgy szoktuk mondani, hogy új szívet ad az Úr. Mi az új szív? Mi van abban az új szívbe írva? Mitől új szív a szív? Az a szív. Mert ha hagyjuk, hogy Isten egy új szívet adjon nekünk, egy tiszta szívet teremtsen bennünk, akkor a mi lelki fülünk, és a fizikai fülünk, és a lelki szemünk, és a testi szemünk, az azt hallja, azt figyeli, azt látja, amire az Úr irányítja a mi figyelmünket. Azt hiszem, talán legelőször, amikor itt voltam közöttetek, nem tudom, 3 éve, hoztam még ilyen projektot, azt hiszem, akkor beszéltünk arról, hogy nem mindegy, hogy mit nézünk.
Igen.
Ugye arról beszéltünk, hogy a szem a léleknek a tükre, és hogy amit nézünk, az nem mindegy. Tehát ha ez a mit nézünk, ez nagyon sok mindenre igaz. Úgy hova fordul a mi tekintetünk, és nem mindegy, hogy mit hallgatunk, ugye, de a szem az a legfontosabb. Hiszen amikor Éva ott volt a kertben, akkor hol kezdődött a engedetlenség? Hogy kezdődött? Hogy látta, hogy kívánatos. És amikor az ember olyan néz, és azt mondja, hogy ez kívánatos, akkor érteni úr, és elveszi. Tehát nem mindegy, hogy mit hova nézünk, és mit figyelünk. Tehát az új szív az megvejt bennünket, és az új szívben Isten megtanít bennünket, hogy úgy gondolkodjunk, odafigyeljünk, azt halljuk, azt lássuk, amilyennek ő lát minket. Hány olyan ember van, aki bosszant benneteket, és igazából a világ végén látnátok őket. És Jézus ezekre az emberekre hogy néz? Na, hogy néz ezekre az emberekre? Hogy meg szeretne menteni őket. Meg kell tanulnunk minden emberre úgy nézni, hogy Jézus szeretné megmenteni őket, vagyis hogy én nem el akarnám a világ végére zavarni, mert zavarja az életemet, vagy bosszant, vagy rossz, vagy valamiért rossz, hanem Istenhez vezetni. Ez az, amit Dávid megtanult. És innentől volt Istennek ő a szíve szerint való embere, hogy ez az új szív egy más emberré tette. Ez az út előttünk is nyitva áll. Isten kész nekünk is ezt az új szívet adni. Amikor Ésaiásnak ott a elhívásánál, a 6. fejezetben, Ésaiás könyvében olvashattunk arról, hogy mikor mondta azt Ésaiás, hogy én tisztátalan ajkú vagyok. Szembesült valamivel, ugye? Tehát, hogy mire nézünk, hogy mit nézünk, ez fontos. És ha mi Istenre nézünk, akkor felismerjük a mi gyarlóságainkat, mindegy, hogy ő is annak idején megtette. Az igében, tehát itt vannak ezek az emberek. Még egy picit akkor lépjünk vissza, hogy a 5. pecsétnél azt láttuk, hogy az oltár alatt vannak. Emlékeztek, hogy az oltárnak mi volt a szerepe az ószövetségi engesztelési folyamatban? Ugye oda vitték az áldozatokat, és ott omlott ki a vérük. És ezért van az, hogy az ő vérüket ehhez hasonlítja a Biblia, hogy az ő vérük Istenhez kiállt azokat, akik megölettek Istennek beszédéért és a bizonyságtételét. Ezek az emberek mennyi kompromisszumot kötöttek Isten beszédéért és a bizonyságtételét? Ezek haltak meg, mert nem kötöttek kompromisszumot. Tehát amit Isten igéből megismertek, amit Isten tanításából tudtak, amiről meg voltak győződve. Beszéltünk arról, hogy szent és igaz, meddig nem ítész még, és meddig nem állsz bosszút. És mi van a 11. versben? Hogyan folytatódik? Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák. Mik ezek a fehér ruhák? Hogyan lehet fehér ruhát kapni? Lapozzunk egyet a Bibliánkban, ha nektek is olyan beosztású, mint az enyém, a 7. fejezethez, és ott a 13. 14. vers is erről beszél. Akkor felele egy a vének közül is mondanékem. Ezek, akik fehér ruhákban vannak öltözve, kik és honnan jöttek? És mondanéki, Uram, te tudod. És mondanékem, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ha egy ruhát vérben mosnak, hogy lehet fehér? Azon a bárány vérében mosták meg, és fehér lett a ruhájuk. Mitől lesz a mi lelki ruhánk fehér? Ki tudja fehérré tenni? A megöletett bárány, akiről beszélünk. Tehát ha mi életünk Jézus Krisztushoz kötődik, ha mi Jézussal járunk, ha hűségesek vagyunk hozzá, akkor így olvastuk, hogy egyenként fehér ruhákat adott nekik. Nekik. El van készítve számunkra is a fehér ruha. Vagy gondoljatok a Laodíciához való üzenetük is. Hogy ott van az utolsó vacsora, ahol milyen ruhába lehet oda bemenni. Tehát ez mind azt kiképezi, hogy milyennek kell lennünk, és hogy Jézus milyennek kíván bennünket formálni. Aztán van itt még egy dolog, amit egy kicsit talán nehéz így végig gondolva megértenünk, hogy mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjatok, amíg beteljesedik mind az ő szolgatásaiknak, mind az ő atyafiaknak száma, akiknek meg kell ületni. Ez azt jelenti, hogy Istennél el van határozva egy szám, hogy meddig kell, hogy hány embernek kell meghalni. Mondtad a szombatiskolában, hogy ha egy háború eldől, akkor a vesztes fél az utóvéd csatározásokban vagy, akkor már tudták, hogy veszt, akkor már nekik mindegy, és általában akkor szoktak a legkegyetlenebbül gyilkolni. Ez az egyik dolog. A keresztnél a sátán tudta, hogy vesztett. Jézus Krisztus meghalt és feltámadott, ő tudta, hogy vesztett, neki most már minden mindegy. Ez az egyik dolog. A másik, amit a korintusi első levél 4. fejezet 9. versében így mond Pál apostol, tehát 1. korintusi levél 4. fejezet 9. verse, mert úgy vélem, hogy az Isten minket, az apostolokat utolsókul állított, mint egy halálra szántakul, mert látványossága lettünk a világnak, úgy az angyaloknak, mint embereknek. És még egyszer. Mert úgy vélem, hogy az Isten minket, az apostolokat utolsókul állított, mint egy halálra szántakul, mert látványossága lettünk a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek. Ami itt a Földön történik, azt kifigyeli. Az egész világegyetem. Mi a garancia arra, hogy nem lesz még egyszer veszedelem? Jézus. És a világegyetemnek a lakói, ha azt látják, amit sátán tesz, akkor lesz valakinek még, most így értsétek, jó, van a kedve még egyszer ezt. Tehát a bűnnek a szörnyűsége. És Jézus nem azért vár, hogy minél több ember meghalljon, vagy szenvedjen. Igazából ezt nem csak a mennybe fogjuk jól érteni. Ez a Pál apostol azt mondja itt, hogy ha arra szántakul vagyunk látványosságai a Földnek, és a világegyetem angyaloknak és embereknek. Emlékeztek arról, hogy olvastuk a római, vagy hallottuk többször a római időszakban, a üldözésekben, hogy a mártiroknak a vére az egy magvetés volt. Lehet ez is mögötte. Lehet az is mögötte, hogy a bűnnek kik kell teljesedni abban, hogy igazából lássa mindenki, mind az emberiség, mind a világegyetem, hogy ez sátánnak az igazi jelleme. Ez a sátánnak az igazi jellemvonása. És utána fogja Isten eltörölni a bűnt, hogy ez soha ne ismétlődjön meg, amikor meglátják, hogy sátán mire képes. Hát az első dolog, amit ez alapján el kell, hogy tegyük magunkban, vagy el kell, hogy raktározzuk és használjunk, hogy előttünk is egy nehéz időszak áll. Én nem tudom, hogy olyan sokszor beszéltünk már a nagy nyomorúságról, a nehéz időkről, hogy ez mikor, hogyan és miként fog bekövetkezni. De egy biztos, hogy mi is egy olyan időszakban élünk, amikor a Istentől kapott igazságot, a bizonyságtételeket a életünkben képviselni kell. És hogy amiatt üldözések is támadnak majd, és bántani is fognak. De az Istenhez való hűségünk az fontos. És amikor Jézus Krisztus eljön, akkor igazából kétféle embercsoport van. Egyik, aki azt mondja, hogy miért nem ítélsz még, vagy Uram, mikor jössz már el, aki várni fogja. Lehet, hogy szenvedett, lehet, hogy az életében sok nehézség volt, de nem fél Krisztus előtt megállni. Nem fél Krisztus előtt megállni, nem fél Krisztus ítéletét kérni, mert megtanulta azt, hogy ő annak lássa magát, ami ennek az Úr látja őt. Akinek már új szíve van, és az ével, az az új szív, az jó úton vezeti ők. A másik embercsoportról a következő pecsétnél olvashatunk. A 6. pecsét, 12. vers, 6. fejezet, 12. vers. Ezután láttam, mikor a 6. pecsétet felnyitotta, és imé nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lő, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lő, mint a vér. És az ég csillagai a földre hullanak, miképpen a fögefe hullatja életlen gyümölcseit, mikor a nagy szél rázza. És az ég átakarodik, mint a, mikor a papírtekercset összegöngyölik, és minden hegy és sziget helyéből elmozdítatik. Ezek az égék, ezek miről szólnak? Azt írja itt az ige, hogy ezek azután láttam. Tehát amikor lezárult a keresztény üldözés korszaka, akkor jeleket mond itt a Szentírás. Ezekről a jelekről Jézus Krisztus is beszélt, Máté 24-29-ben, 24. fejezet 29. versében azt mondja, hogy mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után. Tehát ez a korszak, amikor lezárul, ama napok nyomorúságai után, mindjárt, tehát ez 1755 utáni időszak, a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok az égről lehullanak, és az egek egészségei megrendülnek. És miért mondjuk azt, hogy 1755? Akkor volt a lisszaboni földrengés. Most nincs időnk arra, hogy erről beszéljünk, hogy ez miért különleges profétai, de ha a nagy küzdelemnek a fejezetétből ezt elolvassátok, akkor rájött, Ellen White leírja részletesen, hogy ez a földrengés miért nem volt az, mint általában egy földrengés. Ott oldalakon keresztül lehet erről olvasni, ezt lehetek szívesekkel megtenni. Tehát ez 1755-ben volt, akkor kezdődött a 6. pecsét, nyilván az 5. akkor zárult le. Utána szó van a nap elsötétedésre és a csillagulás, ugye ez 1780 és 1783. És ami még nem következett be, azt pedig, amikor az ég eltakarodik, mint egy papírtekercs, azt pedig Jézus Krisztus eljövetelekor lesz. És itt van a következő embercsoportnak a jellemzése, a 15. fejezettől. És a földnek királyai, és a fejedelmek, és a gazdagok, és a vezérek, és a hatalmasok, és minden szolga, és minden szabad. Kik? Mindenki.
Mindenki.
Elrejték magukat a barlangokba és a hegyeknek kősziklájába. És mondának a hegyeknek és a kőszikláknak, esetek mi ránk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától. Mert eljött az ő haragjának ama nagy napja, és ki állhat meg. Lukács evangéliumában Jézus valami hasonlóról is beszél. Mert témi eljönnek a napok, amelyeken ezt mondják, boldogok a meddők, amely méhek nem szültek, és az emlők, amelyek nem szoptattak, és akkor kezdik mondani a hegyeknek, esetek mi ránk, és a halmoknak, borítsatok el minket. Ugye ezt Jézus említi. Hóseás könyvében is olvashatunk az Ószövetség proféciájából.
és Abel magaslatai és Izrael vitke Árontanak, tövés és bogánskorú nőjébe oltáraikat, és mondják majd a hegyeknek, borítsatok meg minket a halmaknak, homoljatok ránk. Miért mondják ezeket? De beszéltünk egy csoportról, aki várja Jézus Krisztust, és beszélünk egy csoportról most már, aki valamiért el akar bújni. Miért? Van egy dédmamától örökölt családi vázánk. Nem drága, az értékét ez egy a dédmamája volt. És megvan mondva a kisfiamnak, hogy itt ne játsszál, ez el ne törjön, mert akkor aztán nagy baj lesz. És akkor elmegyek otthonról, elhívja a barátját, játszanak, és a váza eltörik. És akkor hallja a gyerekek, hallják az ajtónyitást. Melyik gyerek bújik el jobban?
Aki nem vigyázott rá.
Hát egyik sem vigyázott rá, de aki tudta, hogy nem szabad ott játszani. Miért lesznek azok, miért akarnak azok az emberek Jézus színe elől elbújni? Hogy olvastok is? Rejtsetek el minket annak színe elől. Miért nem mer a gyerek az apja szemébe nézni ilyenkor? És miért nem merünk mi Jézusnak a színe szemébe nézni? Mert tudtuk. Azok az emberek, akik nem tudták, azoknak kicsit más lesz az érzésük. De akik tudták, hogy Jézus mit kíván. Akik tudták, hogy Jézus el fog jönni, akik tudták, hogy mi Jézusnak a szándéka, akarata, amiről beszéltünk az előbb, azokról a 5. pecsétben szereplő emberekről. Tehát akik tudták, és amikor Jézus eljött, mégis abban az állapotban voltak, hogy Uram, itt vagyok, gyere, ítélj meg, én várom és kérek tőle. Arról az emberekről van szó, akik azt mondják, hogy esetek mireánk, és rejtsetek el előle. Nem merünk a szemébe nézni. Ez volt az egyik dolog. A másik, ha már a gyerekeknél tartom, hogy amikor a gyermek, elmondom a saját példámat. Kis fiatal ember voltam még, és szerettem nézni a focit. És abban az időben, a kékes tévés korszakban, ez 1966-ban volt, tudom, ez volt a futball világbajnokság, és Magyarország legyőzte akkor Brazíliát 3-1-re, ez egy világcsoda volt. Tévénk az nem volt, akkor jártunk, a harmadik szomszédnak volt egy tévéje, és akkor oda bementünk, azt ott néztük. És én nagyon szerettem volna megnézni ezt a mérkőzést. Igen, de általában akkor nem volt ismétlés, meg nem tudom mi volt, de ezt egyszer ismételték, egyre ismétlésről van szó. Ugye péntek este az kiesett, de megmutatták. Nem úgy, mint ma, hogy interneten, YouTube-on akármikor. És valamit az apukámnak nem csináltam meg, turcás voltam, és büntetésből nem engedett el megnézni ezt a meccset. És igazából, amikor már úgy azt mondtam, hogy jó, apukám, most már megnézi, addigra már vége volt a futballmesnek. Vagyis, amit mondani akarok, hogy a gyerek akkor sír igazán, és akkor keseredik el, amikor lett volna valami, de az én hibám miatt azt nem láthattam, és akkor még ezt nem lehetett megismételni, hogy még egyszer megláthassam. Vagyis, amikor az idő elment, és ez már nem jön vissza. Valami ilyen történik, amit láthattál volna, de az engedetlenséged miatt nem kerültél oda, vagy nem mehettél oda, és soha többet nem jön vissza az alkalom, hogy ezt megnézhess. Most erről van szó, nem? Volt egy életünk ezen a földön. Többször megtérhettünk volna, megbánhattuk volna, megjavulhattunk volna, hűségesek lehettünk volna. De amikor Jézus eljön, akkor nincs lehetőség visszamenni az időbe és újra megpróbálni. És ez egy hatalmas keserűség lesz, nem? Egyrészt tudom azt, hogy Jézus mondta, de én nem tettem. Másrészt, hogy itt most már vég van, és nincs lehetőség, hogy ezt újrakezdjem, vagy kijavítsam. És ez az, amiért az ember azt mondja, hogy inkább ömolja rám az egész világ, hiszen annyira rossz lesz, annyira keserű lesz. Ez lesz az igazi pokoltüze talán, amikor az ember érzi, hogy meg lehetett volna, enyém lehetett volna, de nem értem vele, nem fogadtam el, és Jézus, amikor eljön, akkor készületlenül talál. Ezért is fejeződik be ez a rész, a hatodik pecsétnek a vége, egy félmondat, kérdő félmondatta, hogy ki állhat meg. És ma beszéltünk két csoportról. Lehet választani. Igen. És ha hazamész, akkor kérdezd meg magadtól, hogy milyennek látom magam ma. És tanuljuk meg olyannak látni magunkat, amilyennek az Isten lát bennünket. Ez a kulcs. Ez a megoldás. Megtanulni magunkat olyannak látni, amilyennek Isten lát. Mindig. És ha hibázunk, akkor is meglátni önöknek magunkat, amilyenek Isten látott meg. Nincs Isten számára olyan élethelyzet, amelyből ki ne tudna vezetni, ha én kérem és bízom benne, és felkínálom az én életemet. Nincs olyan méresület ember, aki a Istenhez fordul. Isten ne adná meg neki azonnal a lehetőséget, hogy hozzátérjen, és nem mutatná meg a hozzávezető utat. Istenben ez a jó, hogy akárhol vagy, ő mindig megtalálja és megmutatja az utat, ami hozzá vezet. Van egy ének, csak angolul van meg, YouTube-on meg lehet nézni, majd ha valakinek érdekel, elküldöm a linket. Arról szól, amiről beszéltünk, a 4.-5. fejezetnek a története, hogy ott áll az atya, ott vannak a lények, az angyalok, és ott van a tekercs, és nincs, aki felbonthassa. És részletesen szól, tehát nagyon jó el van találva a szöveg, hogy János ott sír, és kérdezi, hogy ki az, aki ezt a pecsétet feltörheti. Szép a mondani valója, szép a zenéje. És az utolsó verszakát úgy szabad fordításból, hogy lefordítottam, így szól. Nyisd ki a Bibliádat, és nyisd meg a szívedet. Tisztán látszik, az utolsó napokban élünk. Jézus azt mondja, hamar eljövök. Tehát ne lepődj meg, amikor megjelenik, hogy elvigyen minket. A magyarázkodásokkal, kifogásokkal nem sokra mész, amikor Jézus trónja előtt találod magad. Ha ma ismered Jézust, és ő a te urad, halleluja, nem leszel egyedül. És majd élni fogjuk, énekelni fogjuk, méltó, méltó, hogy vegyen tisztességet és dicsőséget. Letesszük koronáinkat, és úgy dicsőítjük a nevét. És hallottam, amikor Jézus azt mondta, én vagyok. Ó, örökké adjunk hálát az Úrnak, mert ott áll a bárány. Milyen korszakban élünk? Mit érzünk, hol tartunk? És milyen a mi kapcsolatunk Istennel? Ezekről beszéltünk ma. És két csoport lesz. Aki tudta, és tette, aki tudta, és nem tette.
És az éneknek mi a címe, amivel kezdődni, mi a címe, hogy lehetne?
Meg fogom mondani, hogy nem most írtam, amit eszembe, jó? Ja, that's to the lamb, az angol címe. Mert ott állt a bárány, az angolul. Ezt szerettem volna ma a szívetekre helyezni. Tehát nincs olyan, Dávid példáját ezért mondtam el, hogy még egyszer, hogy nincs olyan helyzet, élethelyzet, amiben ne lehetnénk úgy, vagy ne járhatnánk úgy, mint Dávid. Következő pont. Azért vagyunk testvérek, hogy egymást figyelmeztessük, és fogadjuk el, hogy kérjük a másiktól, hogy ő figyelmeztesse. Mint ahogy Nátán elment Dávidhoz. És amikor hagyjuk, hogy az Úr új szívet teremtsen bennünk, akkor ez az új szív meg fog oldani bennünket, ez az új szív vezetni fog bennünket. És akkor mi azok között vagyunk, és mindig azok között leszünk, akik azt mondják, Uram, ítélj, és gyere. Nem félünk az ítélettől, és nem félünk a Jézussal való találkozástól. Ez az igazi kereszténység, nem? Jézussal olyan kapcsolatban élni, hogy nem félünk az ítélettől, nem félünk a találkozástól. Bátran a szemébe nézhetünk. Mert szeretjük őt, mert hiszünk benne és követjük őt. Minden körülmények között. Amen.